Mai vendégem Kovács János karmester. Szerinted az, hogy ekkora teret kapott ez a rezsiteáter, vagy nevezzük a modern opera rendezésként, ez nem azért van, mert sokan azt gondolják, vagy maga a színházi szakma, meg nem tudom milyen szakma, a zenés szakma, vagy az opera szakma azt gondolja, hogy már nem olyan fontos az opera, hogy ezzel föl kell csökön magában az érdeklődést.
Ne haragudj, erre tudod, mivel tudok válaszolni? Akkor az egri csillagok már nem olyan fontos.
Hát lehet, hogy az egri csillagokat is modernizálják egy rendezésben.
De most én a könyvre gondolok. Mert amit mondasz, erre nem lehet hivatkozni, hogy már idejét múlta mondjuk a trubadúr. Hát erről szoktak vicceket mondani olyanok, akik részt vesznek benne, nagy énekesek, hogy nem tudnák elmondani, miről szól a trubadúr.
Pont ezt akartam mondani.
És van, aki opera paródiának fogja föl, pedig az operák operája az egyik. Aha. De hát szóval számomra az opera nem egy idejét múlt műfaj, ugyanúgy nem idejét múlt, mint ahogy a Homérosz művei sem lesznek sose idejét múltak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy akkor mától csak a politikusok írásait, a mai politikusok írásait.
Hát semmiképpen nem. Annál is inkább de egyébként a Homérosz eposz, hogy az ember legyen a talpán, aki ma végigül és végigolvassa. De, mint ahogy Gárdonyi sem, szerintem nem olvasnak olyan, tehát az egri csillagokat nem olvassák de olyan nem, sokan, mint mondjuk akár az én fiatal koromban.
Ez a tragikus. Mert a fura az, hogy kötelező olvasmány volt, és erre azt lehet mondani, hogy a mai fiatalság úgy nő föl, hogy ez egy, hogy mondjam, őszinte reflex, hogyha amit kötelező, akkor azt utálom. De erre azt tudom mondani, hogy én meg azon nőttem fel, hogy édesapám magyar-latin tanár volt, de én a magyar irodalmat, még emlékszem a nevére, Balassa Sándor nevű, nem is tudom, mit mondjak rá, ő volt az igazi közvetítő. Úgy tartotta az irodalom órákat, hogy ott az utolsó növendék is mind megszerette az irodalmat. Minden hónap egyik irodalom óráján felolvasásokat tartott. Emlékszem, hogy a Jóka ördögét egy órán végigolvasta nekünk. Egy azóta elfeledett Edmondo de Amicis nevű olasz írónak a Garibaldi korából való nagyon-nagyon, olyan, mint hogyha Puccini operákat hallgatna az ember, a hősi korszakról megrendítő történeteket olvasott, de úgy, hogy közben nem az a volt az érdekes, hogy törölgette a könnyeit, amikor olyan helyhez érkezett, hanem hogy minden nebuló lélegzett visszafolytva figyelte, hogy hol tart, és akik hozzájártak, azok mind olvasó emberekké váltak. Függetlenül attól, hogy mi lett később belőlük.
Akkor neked ez a mai felgyorsult mobiltelefonos világ, ez a halálod, nem?
Nem, hanem a pedagógusok szóval nincsenek tiszteletben tartva, és nincs olyan hangsúly fektetve. Tehát nem hiszem, hogy csupa olyan tanárral be lehetne népesíteni az országot, vagy akár a fővárost, amilyen az én édesapám volt, de biztos, hogy nagyon sokan vannak, de ez volna a cél, és úgy megbecsülni őket, hogy hát szerintem rajtuk múlik az, hogy a következő nemzedékek milyen irányultságúak lesznek, és miközben azt mondom, hogy nem lehet teljesen ilyen szemellenzősen csak humán beállítottsága az emberi természet, de hogy az teljesen kivesszen, azt elképzelhetetlennek tartom.
Szerinted milyen irányba megyünk most, mi emberiség? Rossz. Milyen irányba tart a világ? Mi a játfogó tapasztalatod?
Nincs tapasztalatom. Látom, nem szeretek híreket hallgatni, mocskolódást hallok, undorodom a politikától, a fölösleges rossznak tartom, és akkor mindig előjön a 60 évvel ezelőtti tanulmányaimból, ilyen nevetséges, vagy már 60 évvel ezelőtti, hogy volt a Római Köztársaságnak egy olyan kora, amikor két konzul volt, és azokat évente váltották, és azoknak szolgálat volt az, hogy a közjavára tegyenek. Most meg tudod mondani, hogy a világon hány olyan politikus van, akinek az a célja, hogy a közjavára tegyen. Mindegyik önmagát akarja megvalósítani valaminek ellen.
Menedzserek lettek, és a önmenedzserek, igen. Jó, de és a politika, mint egy vállalat, nem? Egy politikai párt, mint vállalat, amit sikerre kell vinni.
Nem megúszni akarom. Mindig mondom, hogy nem értek a rendezéshez. A politikához még kevésbé.
Én csak a szubjektív véleményre vagyok kíváncsi továbbra is.
Igen.
Amit gondolsz?
Ezt mindig elmondom, amikor magamról beszélhetek, hogy a rendezéssel kapcsolatban két csodálatos mondást írtam föl ide. Az egyik az volt, amikor Pierre Boulez, a nagy zeneszerző, kezdetben elhíresült abban a mondásával, hogy az operákat föl kell robbantani. És utána elkezdett operákat dirigálni, hozzáteszem, hogy nem az operák közül Pelleas és Melisandot, Kékszakel, Mercekbárát, Alban Berget, stb. Aztán később a Ringet is eldirigálta, meg a Parsifalt is, és megkérdezte egyszer egy riporter tőle, hogy Boulez úr, nem gondolt arra, hogy úgy, mint Herbert von Karajan, aki a salzburgi húsvéti ünnepi játékokon már saját maga rendezte a Don Carlost, meg egy sereg ilyen operát, ami tárgyszerű volt, mert ő kiváló muzsikus lévén, és átgondolva a szerző színpadi mondani valóját, úgy állította színpadra a dolgokat, ahogy azok meg voltak álmodva annak idején, még ha azt a mai kor esetleg naívnak tartja akkor is. Tehát, hogy nem gondolta a Boulez úr, hogy maga rendezzen, az egy másik szakma. Ez volt a lakonikus válasz. Remek. Ugyanezt megkérdezték Ferencsik Jánostól, és a következőt mondta, a rendezéshez nem értek, de rá tudok csodálkozni, ha jó. Azóta én ebbe kapaszkodtam bele, és mind a két félmondat tökéletesen igaz. Tehát tényleg nem értek a rendezéshez, eszembe nem jutna, hogy én valaha színpadra állítsak valamit, de rá tudok csodálkozni, ha jó.
Akkor nem is akarsz rendezni. Nálad ilyen nincsen.
Eszembe nem jut. Tényleg azt gondolom, hogy az egy másik szakma, és azért mondtam, de helyesen már nem jutottunk a gondolat végére, hogy egy opera rendezőnek, ami szerintem nem egy külön műfaj, egy opera rendezőnek elsősorban isteni fantáziával megáldott színpadi embernek elleni színpadi rendezőnek, és nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolni a én úgy fogalmazom, hogy a zenei asszisztenciával.
Most a végére hajnék egy provokatív kérdést, említettük a Troubadourt, és sokan kvázi opera paródiának tartják, mert a cselekmény az kibogozhatatlan, annyi minden. És ugye van, mondjuk teszem azt a másik véglet, ami a nagybetűs abstrakciózva operák, vagy a zenedrámák zenedrámája, mondjuk a Tristán és Izolda, ami nagy kedvenced. A kettő között azért egy szellemi dolgot mondani valóban azért óriási különbség van, nem?
Nem. Egy dolgot megtanultam a hosszú életem során, hogy nem hasonlítok össze, és nem rangsorolok. Még szerzőn belül sem. Tehát teljesen meddő dolognak tartom a Troubadourt összehasonlítani a Tristán és Izoldával. A Tristán és Izolda számomra a 19. század legnagyobb műve, ami alól senki, a zeneszerzők egyike sem tudta kivonni magát, és olyan, hogyha elkezdem és végighallgatom, akkor utána elmerülök, mint hogyha a legerősebb drogot szívtam volna, soha nem szívtam drogot. De úgy el tudom képzelni. De az a mindenség csodája. De ilyen kicsivel se tartom kisebb rendűnek a Troubadourt. Maga a töké zeneileg, színpadilag, drámailag, minden szempontból nagyon nehéz, hogy úgy hozzák össze, hogy minden a hangra a lehető legmegfelelőbbet, és tényleg azt adják elő. És nem érdemes a kettőt összehasonlítani, mert mind a kettő ott van fönn a csillagos égbe. Én természetesen sokkal jobban megrendülök a Tristán és Izoldától, de ez az én magánügyem. És de még visszatérve, nem tudod megkérdezni tőlem, hogy melyik Mahler szimfóniát szeretem a legjobban.
A 8-asat?
Nem.
Ja, hogy nem tudom megkérdezni. Nem. Ha.
Meg tudod kérdezni, csak nem tudom megmondani. Azt fogom mondani, mint ahogy a Puccini operákra is, hogy mindig azt, amivel éppen foglalkozom.
Uh-huh. Nem akartam megkérdezni, csak azt gondoltam, hogy... Azt gondoltam, hogy mert mit tudom én, tehát tudom, hogy nagyjából miket gondolsz a musicalekről, hogy nem tartott túl sokra őket, egy-két kivétellel.
De én egy zenei szakbarbár vagyok.
Igen, de oké, mondjuk egy Wagnerhez képest, vagy Tristan és Izoldához képest, a Trubadur nem egy musical?
Nem. Nem.
Értem.
Én a Trubadurhoz képest sem akarok a Puskás musicalre gondolni. De még az általam világcsúcsnak tartott Leonard Bernsteinnek a West Side Story-át sem gondolom, hogy egy napon említeném. De ehhez hozzám teszem mindig, hogy én tényleg egy zenei szakbarbár vagyok, és tudom azt is, hogy musicalből is lehet nagyon jót komponálni, és lehet világ első színpadra állításokat csinálni, de nem ez a többség. És amit most megemlítettél, az számomra az elmúlt év legiszonyúbb budapesti történése, az, hogy az Erkel Színházat kivették az opera fennhatósága alól, és ezentúl a musical színházá lesz.
Uh-huh. Erről mi a véleményed egyébként? Ugye valószínűleg...
Megengedhetetlen. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy a Madách Színházban kialakult egy trend, és ott én nem voltam sajnos egy előadáson sem, de a macskáknak nem tudom, hogy 16 ezredik, hogy most hülyét mondtam, tehát nagyon sokadik előadása megy, kiváló színészekkel, nagyon jó rendezésben ez az amaz, játszanak az operetbe is, bánom én, játszanak az Erkelben is, de hogy opera helyett, ez számomra megemészthetetlen, és főként azért ne megemészthetetlen, mert ez nagyon fontos még, hogy elhangozzék, hogy ugye az Erkel opera működése együtt, az én gyerekkoromtól kezdve, de azelőtt még sokkal visszamenőleg, mindig arról szólt, hogy van egy úri gyönyörű palota, és van a népopera. És egyébként ezt minden alkalommal bele szoktam venni, hogyha akár interjúról van szó, vagy például székfoglalót kellett tartanom az MMA-ba, és az egyetlen tárgy az opera, amiről tudok beszélni. És ott elmondtam, hogy sajnos az, hogy az Erkel Színház megszűnik, az azt jelenti, hogy a magyar opera látogató közönség nem jut hozzá, mert nem tudják megfizetni az Andrássy úti épületnek a helyárait. És ennek az a következménye, ezt nem tudja senki letagadni, még a mostani vezetőség sem, mert kénytelenek olyan magas helyárakért adni a jegyeket, csak ezt 60-70%-ban a külföldiek veszik meg, és a fennmaradó az pedig a gazdag, tehetős emberek tulajdona, de akik az Erkel Színházban szokták meg, hogy ezzel a csúnya kifejezéssel élek, hogy operába járnak és operát látnak. A 70-es, 80-as években az Erkelben voltak a legjobb előadásaink, és oda jártak a legnagyobb külföldi sztárok, a fiatal Domingótól, Renata Scottóig, Gyaurov, nem tudod elképzelni. És ez most megszűnik.
Szerinted miért hallgassunk operát? Mi az, amit ma az opera nyújthat nekünk? Akár egy Wagner, akár egy Verdi, vagy bármi.
Valóban
miért érzek. Nem ment ki a divatból magyarul? Miért érzel azt,
nem,
hogy...
Nem szabad, hogy kimenjen. Én ugyanazt gondolom róla, és ebben nincs semmi hazabeszélés, hogy azért, mert a szakmám ehhez köt, hogy ugyanolyan fontosnak tartom a szellemi táplálék szempontjából, mint az, amiről beszéltünk, hogy egri csillagok legyen, vagy hogy valaki legalább tudja, hogy mi a Hamlet, vagy miről szól a Macbeth. Tehát, hogy a trubadur talán egy kicsit áttételesebb, de ugyanúgy hozzátartozik, de akkor mondanék olyan opera címeket, maradjunk Verdinél, akár az Otello, akár a Falstaff, ami a két vitatatlan, a két legnagyobb műve, de az összes többi is ilyen, de ezt a kettőt kiemelném. A Wagner.
Már Wagner hatásokkal. Már ez a két opera, ugye ez már Wagner hatott rá.
Így van, pedig Tűz és víz a kettő. A Wagner művek. Tehát, hogy ezek legalábbis mindenkinek az az álmom, a Wagner sokkal nehezebb. Puccini könnyebb, de az is a világ szenzációja. Tehát annál tökéletesebb dolgot. Szinetár tanár úr azt mondta Pucciniról, hogy Puccinit rendezni a világ legegyszerűbb feladata, mert nem kell semmi más csinálni, mint megvalósítani, amit a szerző beírt.
Minden lépés benne van, ahogy szoktam.
Minden, igen. Minden. Én úgy szoktam mondani fiatalabb kollégáimnak, hogy a Puccini partitúra ugyanannyi szöveges instrukciót tartalmaz a szimpatia megvalósításra vonatkozólag, mint hány kotta fej van.
Na. Igen. Esküszöm, hogyha hazamegyek, akkor neki durálom magam a trubadurnak, és megpróbálom így hallgatni. Hát, ha sikerül.
Ki kell keresni egy olyan előadást, ami... És hozzá kell tegyem, hogy az élő operaház pótolhatatlan. Tehát én nem vagyok igazán híve a lemezhallgatásnak, a semminél jobb, de az élő előadás még a pontatlanabb is sokkal jobb, és egy olyat kifogni, még YouTube-on is, ahol látod a szereplőket.
Tehát azért egy prémium hang, mondjuk egy Kári Rasszal, vagy egy Domingóval azért más, mint hogyha elmennék most az operaházba, én kérek elnézést, és akkor...
Nyilván, de arra gondoltam, hogy nem csak hallgatni, hanem látni. Aha. Mert a trubadurban sincs olyan cselekmény, ami igazán egy látványos filmi varázsolná a dolgot, vagy valami ilyesmi. Láttam én olyan végzethatalmát vendégjátékban a Komisja Oper részéről, ahol olyan vívó jelenet volt az első felvonás végén, hogy mintha egy mai akciófilmet láttunk volna.
Mert a Komisja Oper is arról volt híres, hogy ilyen modern és a színházi szempontból közelítettek.
De
Harry Kupfer-féle Komisja Oper, igen.
De azért egy nagy mester volt.
A Kupfer, igen.
Nem az én
ízlésem. Egyébként azt láttad, azt a ringet, amit a Harry Kupfer csinált, kettővel a Sero után a Siegfried Jeruzsálem volt a Siegfried, és az egész egy ilyen, nem tudom, ilyen atomkatasztrófa utáni emberiség getáblázott volt a színpadon.
Én egy dolgot
láttam. Az nekem nagyon tetszett az ellenez is, Barenboim vezényelt. De
valószínűleg jobb karmestere volt a ringnek, mint a Boulez.
Aha. Nekem egyébként a kedvenc Tristan és Izolda felvételemet sajnos pont Barenboim vezényli, de azért, mert nekem a Walter Urmeier az Izolda.
Hát az csodás.
És Jeruzsálem a Tristan, igen, Siegfried Jeruzsálem a Tristan, és az elképesztő felvétel.
De ismered a Furtwängleri?
Persze, a Sudhaus.
Ludwig Sudhaus és a
Flagstad.
De Kirsten Flagstad.
Flagstad, persze, igen. Ilyen Mike Lessigs, igen.
Hát az...
Nekem én a Walton Meyerre hallottam először az Izoldát, és azóta egyszer senki nincs, aki megközelíti. Senki. Nekem. Mert annyira szubjektív, ugye?
Igen.
Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Köszönöm a vendéglátást.
Azért megpróbálom a trubadurt mindenképpen. Köszönöm szépen, szervusz!